A vonal túlsó végén pedig a mai szakértőnk Dános Pál, a KPMG ingatlanpiaci tanácsadó részlegét vezető Associate Partner. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
Hát azért beszélgettünk, mert volt ugye a KPMG-nek ez a Global Construction Survey-je, és illetve még június végén egy tájékoztató, amelyen a felmérésben résztvevő magyar vállalatvezetőkkel beszélgettetek, és hát ugye a kihívások, azt írjátok, hogy ismerős kihívások, de új megközelítés az építőiparban. Mik a kihívások?
Hát a kihívások sora az elég gazdag.
Igen.
Mert ott kezdődik, hogy azt gondoljuk, hogy a Covid már elmúlt, de a Covid hatása az velünk marad sok mindenben, és a Covid hatásai között vannak olyanok, amik pozitívak, és vannak olyanok, amik természetesen negatívak. De hát lehetne még sorolni percekig, hogy a kamatszintekkel mi történik az energiaárakkal, stb. Tehát a kihívás az itt áll előttünk. Az, hogy az a címe, ennek az anyagnak, hogy új ismerős kihívások, de új megközelítés, ez szerintem azért történt, mert mi két évente
csináljuk. Hát mert a régi megközelítések már nem jó.
Nem biztos, én nem teljesen ezt mondanám. Nem én írtam ezt az anyagot. Szóval a régi megközelítés jó, de ki kell egészíteni sok minden újjal. És hadd mondjak, hogyha van idő, két-három olyan dolgot, ami újdonság. Ami érdekes, és amit válaszoltak a felmérésben résztvevők, hogy több időt kell fordítani a tervezésre. Ez azért érdekes, mert eddig is azt gondoltuk, hogy az előkészítésre elegendő idő áll mindig rendelkezésre, de hogy úgy látják, hogy olyan rengeteg bizonytalanságban és olyan sok kockázat, hogy ezeknek a csökkentése ez alap kézise annak, hogy be lehessen fejezni a projekteket időben. Ugye az számomra még meglepetés volt ebben a felmérésben, a válaszokban, és ugye ez egy nemzetközi felmérés volt, hogy ezek a nagy nemzetközi cégek azt mondták, nagyjából a fele mondta azt, hogy a projektjeiknek egy részét nem tudták határidőre befejezni. És azon kívül át kellett folyamatosan az üzleti terveket változtatni, és nem tudtak a költségvetési kereteken belül maradni. Hát érthető, hogy az a reakció, hogy akkor több időt kell folytatni a tervezésre, hogy lehessen csökkenteni a bizonytalanságokat. Ugyanakkor valahogy én úgy látom, hogy minél több időt fordítunk a tervezésre, ez egyfajta paradoxon, annál messzebb kezdődik a jövő. Elnézést, hogy ilyen reggel, ilyen meleg reggel ilyeneket mondok. És minél messzebb kezdődik a jövő, annál inkább halmozódik a jövőben lévő bizonytalanság, mert mindenki látja, hogy a jövő az olyan gyorsan változik, hogy nagyon nehéz tervezni. Már pedig az építőipar az nem 3 hónapra épít valamit, hanem 30 évre, vagy 50 évre, igen, vagy 100 évre.
Felmérésre visszatérve, ugye a híreket mindig így uralják a technológiai fejlesztésekről szóló információk, például ugye lehet 3D nyomtatással házat építeni, igen, meg falozó robotot konstruáltak itt-ottam ott. Ebben a tanulmányban visszaköszönnek ezek az építési technológiáknál a fejlődés, meg a technológiai fejlesztés?
Igen, teljesen visszaköszöntek. De a választadóknak, a cégeknek egy jelentős része abban is gondolkodik, hogy mivel az építési folyamat általában kint a szabadban történik, hogy valahogy el kellene lopni valami technológiát azoktól az iparágoktól, ahol szabályozott és rendszeres körülmények között lehet folytatni az ipari tevékenységet. Tehát gyakorlatilag egy moduláris építési módot is be kéne ismét vezetni. Ugyan bennünk föl...
Hát igen, a szocializmusban házgyár. Hát én Dunaújvárosban laktam, és ott a házgyárnak a csodájára jártunk, ahol gyártották az elemeket, aztán kivitték a helyszínre, gyorsan összecsavarozták, aztán haladjunk tovább.
Igen, de azért nem teljesen erről szól. Ott kezdődik már az egész dolog, hogy az épületeket úgy kell tervezni már a tervezési szakaszban, hogy azt a moduláris kirakítás lehetőséget, ezt bele kell építeni. Ugye az épületeinknek most egyre nagyobb része már gépészetből áll. Elektromos rendszerek, gépészeti rendszerek, hőszigetelés, hangszigetelés, stb. és ilyen elemeknek és egyre nagyobb elemeknek az előállítása az lehetséges. És ez nem csak Amerikában lehetséges, ahol fából készítik a házat, hanem lehetséges Európában is. Legalábbis a válaszadóknak 72%-a azt mondta, hogy ebbe az irányba is el kell mozdulni.
Mennyire lehet összefésülni ezeket a korszerű technológiákat, meg ezt a, hát nem jut, tényleg nem jut jobb eszembe, házgyári modellt a fenntartatósággal, az ESG szempontokkal?
Hát a két is nagyon jó. A tanulmány szerint, és a én véleményem szerint egyértelműen igen, hiszen a tanulmány hangsúlyozza is, hogy a káros anyag kibocsátás, ami egy épületben történik, hogy az épület használata közben és az épület előállítása közben, illetve az építési anyagok előállítása közben, ez nagyjából fele-fele. Tehát az, hogy építés közben mi történik, az nagyon-nagyon-nagyon súlyos. Na most egy szabályozott moduláris építkezés, mondjuk, elvégben lehetőséget ad arra, hogy sokkal pontosabban lehessen építeni, olyan anyagokat lehessen beépíteni, amelynél csökkennek ezek a beépített karbonhatások. De nem véletlenül az építőiparra gondolunk most a magas építés, de a mély építés pláne. Itt mindenki betonba gondolkodik, cement, beton, meg betonacél. Ugye ez a cement, meg a betonacél a két olyan építő anyag, amelynek a legnagyobb karbon kibocsátása van az előállítás során. Tehát ez mindenképpen technikai innovációkra van szüksége. Nyilvánvalóan, amikor esik az eső és foly a szél, meg süt a nap, meg nem tudom mi, akkor sokkal nehezebb egy építési terepen, hát ha valaki volt már kint egy építési területen, sokkal nehezebb ezeket a dolgokat szabályozottan pontosan végrehajtani, és persze az innováció másik része az, hogy adatalapú, valós idejű digitális nyomonkövetés az egész építési folyamatnak, uh-huh. nem csak az elemgyártásnál, hanem kint a terepen, az építkezésnél is. Hát ez nem holnap történik.
Igen, ebben én biztos voltam. Viszont nagyon sokat beszéltünk az építőiparról, meg a megrendelőkről, viszont kevesebbet, mert hogy mégiscsak a használókról, meg a bérlőkről szól ez az egész. Ott van valami felelősség, vagy az építőiparnak kell mindent megoldani, a magára vállalni, és előre tekinteni a jövőbe, és akkor innovatív technológiákat, meg fenntartatóan, stb. Stb. Vagy ebben magának a megrendelőnek, bérlőnek, sőt a használónak is van-e felelőssége?
Természetesen óriási felelőssége van. Nyilvánvalóan, hogy a külső paraméterek, a szabályozási rendszer, a támogatási rendszer, stb. Nagyon fontosak, de a bérlők és a használók felelőssége az elkerülhetetlen, és egy nagyon pozitív, motiváló tényező. Most csak hadd ragadjak le a irodapiacnál, mert az a leginkább ismert. Ha esetleg később van még egy percünk, akkor rátérnék a lakópiacával összefüggésre. Tehát nyilvánvaló, hogy a bérlők, főleg azok a nemzetközi bérlők, akik az iroda területek jelentős részét használják, kitűzték a célt maguk elé, hogy egy bizonyos dátumra ők úgynevezett net zero módon fognak működni. Ami azt jelenti, hogy az iroda használat és az irodai termelés során teljesen csökkentik a kibocsátást, és igyekeznek a net zero szintet elérni. Uh-huh. Ami iszonyú technológiai kihívásokat jelent a bérlők számára, meg kell tanulni az épületeket használni másképp, ez funkcionális és anyaghasználat és technológia, kihívás az üzemeltetőknek, iszonyú kihívás a fejlesztőknek, mert azért ezek a szuper épületek többe kerülnek, mint
hát
a...
jó, de közben meg. Pedig épülnek ezek az irodaépületek rendben, miközben az a kérdés, mennyi munkavállaló lesz ott. És akkor letudhatjuk ezt az ESG-t, miközben az emberek 75%-a home office-ba otthonról dolgozik.
Hát ez egy jó kérdés, mert persze a vállalat megteszi, amit tud, és arra koncentrál, hogy az ő feltételei, munkafeltételei megfelelnek az ESG kihívásainak, ami persze környezeti és szociális vonzata is vannak. De hogyha a 70%-a mondjuk, vagy csak az 50%-a dolgozóknak otthon állítja elő azt a jövedelmet, amit a vállalat realizál, akkor ESG szempontból jogos a kérdés, hogy vajon azok a munkafeltételek, ahol a dolgozók végzik ezt a munkát, azok gazdasági hatékonyság és környezetvédelmi szempontból hogyan viszonyulnak az épülethez, és hogy vajon egy Hát egy vállalat büszkén mondhatja el, hogy én szuper vagyok, miközben a dolgozóim egy héten egy napot dolgoznak az irodában bent, és a többi négy napot meg valahol, akárhol.
Hát akkor
ez még nem tisztázott annyira szerintem.
Igen, akkor kapcsolódik a lakáspiac és az irodapiac? Legyen ez az utolsó kérdés. Ha ESG-t nézzünk?
Hát én most csak ebből az egy szempontból nézni, mert nyilván ez nem egy teljes országos vetület, ez bizonyos szegmense az ingatlan használatnak, de nyilvánvalóan, hogy a magyar lakásállomány, ami azért hát több mint 300 millió négyzetméter, akkor ennek egy részét irodaként használják, itt mindenképpen szükség lenne arra, hogy egy optimális energetikai felújításon ezek átmenjenek. Most ennek hát iszonyú költsége van, és hogyha az építőiparnak a teljesítményét nézzük, ha most építőiparról szó, zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy 2018 óta, 2022-es adathoz képest az építőipar teljesítménye nem növekedett. Forintban igen, kétszeresére, de az áremelkedés, az árindexek, az infláció gyakorlatilag ezt mind felemésztette. Most egy ilyen építőipar ráengedni egy ilyen lakásfelújítási iszonyú mennyiséget, hát ott nem csak az állami szerepvállalásnak lenne nagy jelentősége, hanem a technológiai innovációknak az építőiparon belül is.
No, hát érdekes felvetések voltak, akkor jó szokásunkhoz szíven tegyünk ki három pontot, és akkor majd
hát meg arra búzdítunk mindenkit, hogy olvass el.
Igen,
mert ez egy Construction Survey 2023-at a Global a KPMG-től, megtalálható biztos online, és akkor ott meg lehet ezeket a tanúságokat kicsit jobban rágni. Köszönjük szépen az ismertetőt.
Én köszönöm.
További szép napot. Dános Pállal beszélgettünk, a KPMG ingatlanpiaci tanácsadó részlegét vezető associate partnerrel, mégpedig erről a globális tanulmányról.